útkönyvénél. Itt imádkoztam azzal kapcsolatban, hogy tanulmányozzuk ezt a könyvet, vagy sem. Már csak azért is, mert nem régen tanulmányoztuk együtt gyülekezetként ezt a könyvet. De Isten nagyon a szívemre helyezte, hogy átvegyük ezt a mindössze 85 versből álló könyvet. Annyira Isten kegyelméről tesz bizonyságot, és Isten szerelméről, hogy ezt a könyvet nem lehet kihagyni ebből a korszakból, különösen azért, mert a bírák korszaka olyan sötét és elvetemült volt, és ahhoz képest ez a könyv egy ilyen ragyogó gyöngyszem Izrael történetében, úgyhogy mindenképpen szerettem volna, hogyha együtt áttanulmányozzuk ezt a könyvet is. Mielőtt elkezdjük, imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád, jöhetünk a te beszédeidhez, a te szavadhoz, ami lélek és élet mi nekünk. Köszönjük, hogy a teljes írást, Uram, azért adtad, hogy abból életünk legyen, hogy megjobbíts bennünket, hogy taníts minket, hogy formálj bennünket, hogy megmoss bennünket. Uram, csak kérünk téged, hogy segíts megmosódni a te igédben ezen az estén. Uram, segíts, Uram, hogy a szívünk megtisztuljon a te igédben. Uram, szeretnénk a szívünket megőrizni minden félve őrzött dolognál jobban, mert tudjuk, hogy abból indul ki az élet. És azért jövünk hozzád a te igédhez, Uram, hogy tisztíts meg minket, hogy az életünkből minden, ami fakad, Uram, az egész életünk, az hagy legyen tiszta, neked való, neked tetsző, neked kedves. Csak kérünk, Uram, hogy taníts minket ezáltal a könyv által, és formálj bennünket, okíts bennünket, és add, Uram, hogy hallássunk meg még jobban téged. Szeretnénk a te kegyelmi trónodhoz jönni, ott ülni a lábaidnál, és gyönyörködni te benned. Csak kérünk, legyél itt velünk, Uram, közöttünk, és ragyogtass ránk a te arcodat. A te fiad nevébe kérünk. Amen. Amen. Hát ez egyetlen könyv, amit egy pogány asszonyról neveztek el. A Bibliának van egy másik könyve, amit szintén egy asszonyról neveztek el, az Eszter könyve, de Eszter egy hős zsidó asszony volt, viszont Rút egy moabita asszony volt. Mint meglátjuk, hogy ő is hőssé vált az Úr kezében, de pogányként indult, nem izraelitaként, és bizony az életével nagyon sok fényt hozott Izraelnek az időszakába, Izraelnek az életében. Ez az egész történet a bírák sötét korszakába játszódik, hogyha emlékeztek, a bírák utolsó 4 fejezete ezt a sötét korszakot festette le, hogy mindenki azt tette, amit jónak gondolt, amit jónak látott, mindenki őszintén cselekedett, mindenki jót akart csinálni, de nem Isten kijelentett szava szerint éltek, hanem úgy, ahogyan ők azt jónak gondolták. És ebből egy nagy káosz kerekedett, az egész Izrael erkölcsileg lesüllyedt Istentől, mérhetetlenül távol kerültek, és láttuk azt, hogy ilyen ciklikussággal hogyan távolodtak el Istentől, hogyan tértek vissza ismét hozzá, majd hogyan távolodtak el tőle még jobban. És ebben a sötétségben látunk itt egy szerelmi történetet Rút és Boász között, és látunk egy megváltói történetet, ahogyan Isten egy pogány asszonyból egy neki kedves asszony formál, és látjuk azt, hogy mennyire nagy ellentét volt egyes emberek élete között, meg egész Izrael élete között. Izrael egész a sötétségbe volt Istentől elfordulva, de mindezek alatt voltak emberek, akik ragaszkodtak Istenhez, akik azt mondták, hogy én bízok ő benne, teljes hittel leszek iránta, akkor is, hogyha nem látom, amit mond, akkor is fogok bízni a szavában. És példamutató felelősség teljes életet éltek ezek az emberek. Fogjuk látni, hogy ilyen életet élt Naomi, Rút, Boáz, miközben egész Izrael elfordult Istentől. És talán ezeknek a szereplőknek az élete még fényesebben ragyog annak tükrében, hogy látjuk a bírák könyvében, hogy milyen sötétség uralkodott egész Izraelben. Ez bizonyítja azt, hogy Isten mindig megőriz magának valamennyi embert, még a legsötétebb időszakokban is van Istennek egy maradéka, akiknek a szívében munkálkodik, akiket későbbiekben arra használ, hogy a többi embert visszavezesse magához, hogy a többi embereket visszatérítse. És látjuk azt majd a ő történetükből is, hogy Isten minden bizonnyal használta őket is ebben a hatalmas munkában. Azt is látjuk, hogy Isten a legsötétebb időszakokban is munkálkodik azoknak a szívében, akik ragaszkodnak hozzá. Akkor is, hogyha a körülmények teljesen sötétek, akkor is, hogyha a körülvevő világban az erkölcsösség meg az Isten tisztelet az egyszerűen nem létezik, mert annyira távol járnak Istentől. Mégis vannak olyan emberek, akiknek Isten a szívébe ilyen időszakokban is munkálkodik. És ez egy bátorítás lehet mindannyiunknak a számára. Itt ez az egész könyv 85 versből áll, és ebben a 85 versben 20-szor találjuk a megváltás szót. A héberben találjuk a megváltás szót 20-szor, a magyarban nem találjuk ilyen nyilvánvalóan megjelenni. Ilyen szavakat fogunk találni, hogy kiváltás, megváltás, legközelebbi rokon, rokoni kötelességet eleget tenni, de ezek mind-mind a megváltás szónak a különböző formái, és így egyértelművé válik a Rút könyvének az üzenete, hogy ez elsősorban a megváltásról fog szólni. Aztán Istennek a nevét 22-szer találjuk ebben a 85 versben. Találjuk az Isten nevét úgy, mint Úr, úgy, mint Isten, úgy, mint Mindenható, és ez is egyértelművé teszi azt, hogy Isten a Mindenható Isten, Úr mindenfelett, aki aktívan tesz valamit a népe érdekében, és aktívan munkálkodik az emberek szívében, azok szívében, akik ragaszkodnak hozzám. És jó párszor találjuk előfordulni azt a szót a héberben, amit Istennek a kegyelmét jelenti. Egy olyan szeretetet jelöl, amiből hűség és jóság fakad. És ezt a szeretetet, ami a hűségnek meg a jóságnak a forrása többször előfordul, nem csak Istenre vonatkoztatva, hanem Rútra, Boázra, Naomira vonatkoztatva. Látjuk, hogy ez a kegyelem meghatározó ebben a könyvben. Tehát azt látjuk, hogy a három leggyakrabban előforduló dolog ebben a könyvben az a megváltás, Isten aktív munkája, a mindenható Isten aktív munkája és a kegyelem. És ebből az egészből látjuk azt, hogy az egész könyvnek ez a fő üzenete, hogy a mindenható Isten az aktívan munkálkodik, hogy kegyelemből megváltsa azokat, akik fogadják ezt a megváltást, akik vágynak Isten megváltására, szabadítására. És az a környezet, amiben ez az egész történet játszódik, azt mutatja, hogy még Isten ezt a legsötétebb, legelvetemültebb időszakokban is teszi azok szívében, akik hozzá ragaszkodnak. De lesz egy kérdés, ami újból meg újból felbukkan majd itt a Rút könyve során, nevezetesen az, hogy az emberek hogyan válaszolnak Isten ilyenfajta kegyelmére. Hogy fogadják-e a megváltást, vágynak-e rá, vagy pedig elfordulnak attól, és nem vágyakoznak utána, nem fordulnak Isten felé. És látjuk majd a könyvben, hogy lesznek olyanok, akik ragaszkodnak Istenhez, és vágynak a megváltására, az ő kegyelmére, de fogjuk látni azt is, hogy vannak olyanok is, akik örömmel fogadják azt a jó, kellemes időszakokban, de amikor a nehézségek jönnek, akkor inkább elfordulnak tőle. És ez a kérdés végigfut ezen az egész könyvön, és nagyon időszerű volt a Rút könyvének időszakában az, hogy te ragaszkodsz-e Istenhez, te tudsz-e olyan felelősségteljes életet élni, ami egy Istenben bízó embert jellemez. És látjuk azt majd példákon keresztül, hogy lehetséges volt Isten kegyelméből ilyen életet élni a legszörnyűbb időszakban is. És ugyanígy lehetséges ilyen felelősségteljes Istenhez ragaszkodó életet élni Isten kegyelméből most is, a legnehezebb és legsötétebb időszakokban is. Hát így kezdjük el az egyes fejezetet, és azt olvassuk, hogy lett azokban a napokban, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhség lett a földön. És elment egy férfi a Júda Betleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék, ő meg a felesége és a két fia. A férfi neve Elimélek, és felesége neve Naomi. A két fiúk neve pedig Mahlon és Kiljon. Efrataiak, a Júda Betleheméből valók, és eljutottak Moáb mezejére, és ott voltak. Látjuk, hogy itt Isten leírja az egész történetnek a keretét, hogy ez akkor történt, amikor a bírák bíráskodtak, és itt meg is említi, hogy egy nagy éhség idején történt ez az egész esemény. Valaki megszámolta, hogy Izrael történelme során 13-szor sújtotta Isten éhséggel Izrael, és mind a 13 alkalommal az éhséget Isten ítéletének tulajdonította az ige. Isten fenyítése volt az éhség. Akkor bocsájtotta ezt Izraelre, amikor Izrael eltávolodott Istentől, és Isten fenyítő eszközként használta ezt Izrael életében arra, hogy Izrael visszaforduljon Istenhez, és visszajöjjenek az ő kegyelméhez. Hogyha emlékeztek a bírák idején, Istennek a szeretete nyilvánult meg abban, hogy a népét újból meg újból megfenyítette, akár ellenség, akár szárasság, éhség által, azért, hogy az emberek kiáltsanak Istenhez, és akarjanak visszajönni ő hozzá. És Isten, mint szerető édesapa jött, és elnáspágolta Izraelt azért, hogy visszatérjenek ő hozzá. És ez is egy pont ilyen időszak volt, amikor Izrael népe, mint az egész nép együttesen elfordult Istentől. És Isten ezt az éhséget küldte náspágolásul, valószínűleg, hogyha visszaszámoljuk a nemzedékeket, akkor ez az egész történet Gedeon időszakában történt, amikor emlékeztek Gedeon történetére, tényleg éhínség volt, de nem azért, mert nem termett a föld, hanem azért, mert jött az ellenség, és mindig elvitte a termést, de éhség sújtotta Izraelt mindenképpen. És Isten ezt az éhséget fenyítésként használta Izrael életébe, és ebben az időszakban ez az Elimélek nevű ember úgy döntött, hogy összeszedi a családját, és elmegy Moábnak a mezejére. Az Elimélek név az azt jelenti, hogy az én Istenem, az a királyom. Az én Istenem, az én királyom. Naóminak a neve pedig azt jelenti, hogy az én örömöm, az én kedvességem. És ez az ember, akinek a nevében ott volt, hogy Isten az ő királya, összeszedte a házanépét, és ebben a nehéz időszakban inkább úgy döntött, hogy elköltözik Moáb mezejére. Az igében többször is látjuk itt előfordulni azt, hogy ők Betlehemből valók voltak. Betlehemnek egy másik neve az Efrata, azért is mondja, hogy efrataiak voltak. Ez a család Efratából vagy Betlehemből származott. A Betlehem szó az azt jelenti, hogy a kenyérnek a háza, vagy kenyérnek a hazája. Ez volt az a város, ahonnan Jézus is származott, és nem véletlenül volt ez a városnak a neve, hiszen maga Jézus Krisztus az életnek a kenyere, ahogy beszélt önmagáról a János 6-ban, és Isten profétikusan ezt a várost Betlehemnek nevezte el, még mielőtt Krisztus megszületett volna, mert tényleg onnan származott az élet kenyere. Ettől függetlenül ez a család is a kenyér házából, a kenyér hazájából származott, és Júda pedig dicséretet, imádatot jelent, és elmentek Moábba. Istennek a véleménye Moábról az az, hogy azt mondja Isten a Zsoltárokban, hogy Moáb az én mosdómedencém. Nem túl nagy véleménye volt Istennek Moábról. Úgy tekintette Moábot, mint valami koszos labort, amiben megmossa a kezét, és csak szennyel van teli. És hogyha emlékeztek Moáb törzsének az eredetére, akkor eszetekbe juthat az, amit olvastunk az 1 Mózesben, hogy bizony ez Lótnak a vérfertőzéses kapcsolatából származott, hogy a saját lánya leitatta, és úgy született meg Moáb, és az egész nemzetség ebből a vérfertőzéses kapcsolatból származott, és azon nyomban bálványimádó nép lett belőle. A Jordánon túl helyezkedtek el a sós tengernek, a holtengernek a keleti oldalán. És Isten nem túl sok jó véleménnyel volt Moábról, de ez az ember, aki a nevében azt vallotta, hogy Isten a királya, úgy döntött, hogy elmegy inkább erre a helyre, amit Isten nem sokra tartott ugyan, de úgy gondolta, hogy élelem ott biztos lesz. Itt most nehéz korszakot élünk, gondolta, és inkább akkor meneküljünk. És milyen szomorú dolog ez, hogy elmentek a kenyér házából, a dicséret helyéről, egy olyan helyre, amit Isten egyáltalán nem tartott sokra, és inkább választották azt, hogy ott élnek a koszban, a mocsokban, ahol van élelem, mint sem azt, hogy kitartsanak és átmenjenek egy olyan időszakon a kenyér és dicséret házában, ahol, amikor nem volt bővölködés. És nagyon sokszor mi nekünk is ott van ez a kísértés az életünkben, hogy amikor keményebb időszakokat élünk át, vagy amikor a személyes életünkben éhség van, amikor nem éhezzük úgy Istennek az igéjét, amikor nagy nehézségek közepette vagyunk, akkor nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy jó, akkor inkább odébb megyünk, ahol van élelem, ahol úgy tűnik, mintha jó lesz az életünk, és inkább elmegyünk akár Moábba, elmegyünk a mocskos helyekre, akár gondolatban, akár fizikai valóságban. Ilyenkor hajlamosak vagyunk lemondani arról, hogy az életnek a kenyerét együk, hajlamosak vagyunk lemondani Isten dicséretéről, és valahol más keresni, valahol máshol keresni az élelmet. És ez a kísértés mindannyiunkban ott van, és ezt nem kell szégyelni, mert Isten megígérte, hogy mindannyiunk életében lesznek nehéz időszakok, és lesznek olyan időszakok, amikor kemény lesz megmaradni a dicséretben, kemény lesz megmaradni a kenyérházában. Isten ennek ellenére azt mondja nekünk, hogy ilyenkor ne menjünk el, ne álljunk tovább, mert kenyeret úgysem találunk sehol máshol. És hiába adjuk el Istennek a dicséretét, attól nem lesz jobb az életünk. A nehézség nem fog elmúlni. Lehet, hogy pillanat a bűnnek a gyönyörűsége enyhíti azt a kemény időszakot, amin keresztül megyünk, de egyáltalán nem hoz tartós megoldást, sőt, inkább tartós problémákat hoz. Pont a Lukács 18-ba vettük azt, hogy Isten arra bátorította a tanítványait, hogy tartsanak ki az imádságban, hogy ne adják fel azt. És beszéltünk arról, hogy az ellenség mennyire kihegyezi a velünk való viszonyát arra, hogy elbátortalanítson minket, és hogy rávegyen bennünket attól, hogy adjuk fel azt, hogy ott maradjunk Isten imádatában, és ott maradjunk a kenyér házában, és rá akar venni bennünket arra, hogy menjünk olyan vidékekre, ahol talán jobban érezzük magunkat. És a 37-es Zsoltárban is Isten tanácsot ad arra, hogy hogyan is viselkedjünk akkor, amikor nehezebb időszakokon megyünk keresztül. 37-es Zsoltár 3-as versében azt tanácsolja Isten, hogy bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, és e földön lakozzál, és hűséggel élj. Azt mondja Isten, hogy a nehéz, kemény időszakokba se költözzel sehova. Maradj ott Isten dicséretében, maradj meg, egyed a kenyeret a kenyér házában, és egyszerűen maradj ott, és bízzál az Úrban. Nagyon sokszor, amikor jól megy a sorunk, jól megy az életünk, akkor nem sok bizalomra van szükség Istenben, mert természetesen a körülményeink jók. De akkor, amikor nem megy úgy az életünk, ahogy gondoljuk, hogy menni kellene, akkor van igazán szükség arra, hogy még inkább bízunk Istenben, és még inkább ragaszkodjunk őhozzá, hogy ott maradjunk a dicséretében, hogy megmaradjunk a dicséretében. És a 103-as Zsoltárt is nemrégiben olvastuk fel vasárnap, hogy mennyire fontos az, hogy megmaradjunk a hálaadásban, megmaradjunk Isten imádatában és dicséretében, akkor is, amikor a saját lelkünk sem érzi úgy, hogy Isten dicsérni akarja, vagy vágyik egyáltalán arra. Nagyon fontos megmaradnunk és hűségesnek lennünk. Hogyha emlékeztek, Jézus azt mondta, hogy a sáfárban egyetlen egy dolog az, amit így Isten néz, hogy megvan-e, és az pedig a hűség, hogy hűséges-e a sáfár, hűséges marad-e a mesteréhez. És aztán tovább mondja a 37-es Zsoltárban Isten, hogy ilyenkor gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked a szíved kéréseit. Figyeljed az Urat, gyönyörködjél benne, figyelj rá, és ő formálni fogja a szívedet, vezetni fogja az utadat. Csak bízd Istenre az életedet, hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, és majd ő teljesíti. ismét a bizalomra hívja föl a figyelmet az Úr, hogy legyen bizalmad ő benne, hagyjad az utaidat ő rá, ő majd vezetni fog, ő majd beteljesíti azt. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot. És a 7. versben azt mondja, hogy csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsése, arra, akik álnok tanácsot követ. Szűnj meg a haragtól, és hagyd el a heveskedést, és ne bosszankodjál, mert az csak rosszra vinne. Itt Isten figyelmeztet minket arra, hogy amikor harag van a szívünkbe, vagy felháborodunk, és úgy gondoljuk, hogy az életünk nem olyan, mint amilyennek lenni kellene, vagy amikor kemény időszakon megyünk keresztül, és azt mondjuk, hogy na ebből elég, nem bírom tovább, mi az, hogy kemény időszakon megyek keresztül, akkor Isten annyit mondta, hogy csak csillapodjál le bennem az Úrban, és figyeljél rám, és fogadd el, hogy én vagyok az Úr. Csak erre az egy dologra figyelj, hogy én ott ülök a trónon, most is Úr vagyok, minden helyzet felett, mindent a kezembe tartok, mindent a javadra formálok azért, hogy elkülönítselek téged a magam számára, hogy megszenteljelek, hogy olyanná tegyelek, mint amilyen az én fiam, csillapodjál rá, és azt mondja, hogy várjad őt, várjál erre, várjad az Urat, ne bosszankodjál, szűnj meg a haragtól, hagyd el a heveskedést, ne bosszankodj, mert ez mind-mind csak rosszra visz. És nagyon könnyen felháborodik a lelkünk, meg felbosszantjuk magunkat, meg heveskedünk akkor, amikor kemény időszakokon megyünk keresztül. És Isten ezt tudja, és ezért mondja végig, hogy ne tedd. Üljél le, várjad az Urat, csillapodj le ő benne, csillapodj le abban, hogy ő az Úr minden felett, minden helyzet felett. És azt mondja, hogy ezt cselekedjed, mert ha nem teszed, akkor csak rosszra fog vinni a heveskedésed. És nagyon bölcs megfontolni Istennek a tanácsát, mert mindennyiunk életében vannak nehéz időszakok, és vannak száraz időszakok, és kemény helyzetek. De Isten csak azt mondja, hogy csillapodj le, nézd meg, hogy ő az Úr, figyelj erre, szűnjél meg a haragottól, és maradj a földön, maradj meg az ő dicséreteiben, maradj meg az ő ígéreteiben, és egyszerűen csak bízzál benne, bízz rá a helyzetedet, az utadat, a gondolataidat, mindent. És az Ézsaiás 40:31-ben Isten megígéri azt, hogy akik őrá várnak, azoknak az ereje megújul, és Isten újra áldást hoz, és újra erőt hoz, és felemel, és átvisz a nehéz időszakon. De ragaszkodni kell hozzá, és kapaszkodni kell Istenhez. A példabeszédek 3-ban olvassuk azt, hogy az Úrnak a fenyítését azt nevesd el, és azt mondja ott az ige, hogy ne lankadj meg akkor, amikor az Úr dorgál téged. Isten tudja azt, hogy a fenyítésben, a dorgálásban könnyen elfáradunk. De azt mondja, hogy ne lankadj meg benne, ragaszkodj Istenhez végig. És az Úr nagyon gyakran a vele való kapcsolatunkat házassági kapcsolathoz hasonlítja, és fordítva is a házassági kapcsolatot a vele való kapcsolathoz hasonlítja. És nagyon sokszor pontosan ezt látjuk a mostani házasságokban, hogy az emberek fejéből eltűnt az a szó, hogy elkötelezettség, és egyszerűen elfelejtik azt, hogy mit jelent elkötelezettnek lenni. És az ha a házasságokat nézed, könnyen meglátod azt, hogy a házasságokban mostanában az emberek nem elkötelezettjei egymásnak. Ha jön egy nehéz időszak, jön egy keményebb időszak a házasságukba, akkor veszekednek, nem szűnnek meg a haragtól, heveskednek, és csak rosszra viszi őket ez az egész, és egyszerűen eljutnak egy pontra, amikor azt mondják, hogy felejtsük el az egészet, ez nehéz. Nem jó ez egyikünknek se, neked se jó, nekem se jó, hagyjuk az egészet, váljunk el. Isten meg csak úgy néz, hogy tessék, hát ezt nem ti találtátok ki, ez a házasság, ez nem a ti ötletetek, nem az állam ötlete, azt én találtam ki, ez az én intézményem, úgy kell megélni, ahogy én mondom. És ott is a kulcs szó az az elkötelezettség. Akárhányszor a házasságról olvasunk az igében, mindig arról az alapigéről indul a tanítás, hogy hogy elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. A ragaszkodás, az elkötelezettség, az a házassági tanításnak, mindegyik tanításnak az alapja. Az Új Szövetségben is Jézus erről az igeversből tanít, Pál is ebből tanít, az Ószövetség is újból meg újból ezt hozza. És ez az elkötelezettség hiányzik a házasságokból, és amikor jön egy nehezebb időszak, egy száraz időszak, akkor nem ragaszkodnak egymáshoz, és nem mondják azt, hogy akkor is végigmegyünk, és akkor is ragaszkodunk egymáshoz, és akkor is kitartunk, és akkor is együtt fogjuk ezt a dolgot megoldani, hanem egyszerűen feladják, és a könnyebb utat választják, gondolva, hogy az a könnyebb út, az a szörnyűbb út, az a pusztítóbb út, de könnyűnek tűnik. És Isten ugyanezt mondja, hogy a vele való kapcsolatunkban lehetnek ilyen kemény időszakok, meg száraz időszakok, de maradj elkötelezett, maradj ott nála, maradj meg az ő dicséretében, csillapodj le az ő mindenható úrságában, egyszerűen várjad őt, pihenj meg, ne heveskedjél, maradj ott, maradj meg az igében, maradj meg az imádatban, a dicséretben, és Isten meg fogja újítani az erődet. Ez egy ígéret Isten részéről, amit betart. Ez az ő szava, ő megígérte, és betartja. És látjuk, hogy Elimélek, bár a nevében Istent királynak hirdette, meg minden bizonnyal az életével is igyekezett így élni, mégis úgy döntött, hogy kivonja magát Isten akarata alól, és elmegy Moábra. És látjuk azt, hogy Isten a gyermekeit megfenyíti és megdorgálja, ezt láttuk Izrael életében is, egyértelműen erről tanít a Zsidók 12-es fejezete, a Zsidókhoz írt levél 12-es fejezete, és itt nyilvánvalóan várható az, hogy Elimélek és a családja is fenyítés és dorgálás alá fog kerülni, akkor, amikor elfordulnak Istentől. És Isten minden gyermekei így jár. Amikor mi Istent királynak valljuk az életünkben, és elkövetünk egy bűnt, akkor megtérhetünk Istenhez, és királyként oda jöhetünk ő hozzá, és azt mondhatjuk, hogy vétkeztem, Uram, újíts meg engemet. És akkor Isten megbocsájt nekünk, és megújít bennünket. Azt mondja, hogy ha azt mondjuk magunkról, hogy nem vétkezünk, akkor hazudunk, és Istent nevezzük hazugnak. Ami ellen viszont Isten óv az, hogy megmaradjunk egy bűnben, hogy bűnben éljünk. Mert hogyha ezt tesszük, akkor Isten annyira szeret bennünket, hogy meg fog fenyíteni egészen addig, amíg vissza nem jövünk ő hozzá, és vissza nem fordulunk ő hozzá. És így a család ilyen fenyítés alatt volt itt Moábnak a mezein, és hármas versben azt is olvassuk, hogy Elimélek meghalt Naomi férje, és maradt Naomi és az ő két fia. És azután a fiúk moabita lányokat vettek feleségül. Az egyiknek neve Orpa, a másiknak neve Rút, és ott lakoztak közel 10 esztendeig. Elimélek meghalt, ott volt az egyik fenyítés, aztán utána a fiúk moabita lányokat vettek el. Nyilvánvalóan egyre romlott a családnak a helyzete. Isten sose tervezte azt, hogy izraeliek moabitákkal házasodjanak össze. Konkrét tiltást csak a kánaáni népekre találunk, de nyilvánvalóan nem volt Istennek a szívében az, hogy Izrael idegen népekkel házasodjon, és majd később az 1 Királyok 11-ben fogjuk olvasni, hogy mi is a rettentő nagy veszélye annak, amikor az ember idegenekkel köti össze az életét. Ott konkrétan Salamon királyról olvasunk, hogy hogyan tévedt el a szíve Isten igaz imádatától. Azt olvassuk, hogy a feleségei meg az ágyasai elhajtották Salamonnak a szívét idegen istenek után, úgy, hogy Salamonnak a szíve nem maradt tökéletes az egyik az élő Istenhez. És Isten éppen ezért óvta az izraelieket attól, hogy más idegen népekkel házasodjanak. Látjuk, hogy a fiúk mégis elvették a moabita lányokat, és látjuk, hogy 10 esztendeig éltek ott. Aztán azt olvassuk, hogy meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon is és Kiljon is, és megmaradt az asszony és az ő két fia és férje nélkül. felkelt azért ő és az ő menyei, hogy, és ő visszatért Moab mezeiről, mert hallotta Moab mezein, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nekik kenyeret. És kiment arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye, és mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére. Látjuk ebből a rövid beszámolóból, hogy Istent tartotta mindenhatónak az író, és az urat nevezte meg a termés urának, hogy ő az, aki befolyásolja, hogy lesz-e termés, vagy nem lesz. Ellentétben a moabita néppel, akik úgy gondolták, hogy Kémós Isten az, aki majd megmondja, hogy mikor legyen élelem, meg mikor nem, vagy a kánaáni népek, akik Baál meg Astarótot tartották a termékenység isteneinek. Itt leszögezi az író, hogy nem az Úr az, akinek kezébe volt a termés, az Úrnak volt kezében az, hogy éhínséget hozzon a földre, és az Úrnak volt kezében az is, hogy újra kenyeret adjon Isten a népének. És látjuk azt, hogy Naomi, mikor ezt meghallja, azt mondja, hogy visszamegyek oda, ahonnan jöttem. Meghalt a két fia, meghalt a férje, úgy érezte, hogy semmilyen sem maradt, és úgy gondolta, hogy visszatér, hiszen az Úr meglátogatta újból a népét. És elindult az úton, és vele együtt a két menye is útra kelt. És ebben van egy nagyon nagy dolog, amit meg kell, hogy lássunk. Ezt, hogy Naomi a szívében elhatározta, hogy ő vissza fog menni. Nem tudjuk, hogy meddig éltek Moábnak a mezején. Nem tudjuk, hogy mennyi volt az az idő, ami eltelt azelőtt, hogy a fiúk megházasodtak volna. Ezt tudjuk, hogy a fiúk házasságban 10 évig éltek, de akár még 10 év eltelhetett azelőtt is a Moab mezején. Nem tudjuk, hogy milyen hosszú időszakon keresztül voltak ott, de hosszú volt ez az idő. A Naominak a szíve mégis visszahúzott, hogy ott éljen Isten dicséreteiben, meg ott éljen a kenyérnek házában. És vissza akart menni, különösen akkor, amikor hallotta, hogy Istennek újból az áldása van ott. És úgy döntött, hogy összepakol és elindul. És már ez az egyetlen egy döntése Naominak, hogy felállt, és az engedetlenségből azt mondta, hogy visszatérek, visszamegyek, megtérek az atyai házhoz. Ez az egyetlen egy döntése a két menyét rögtön arra készítette, hogy akkor megyünk veled mi is. Az az egyetlen egy dolog, hogy felállt és elindult, másokat arra indított, hogy kövessék őt. És nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy mekkora bizonyság van abban, amikor elmondjuk másoknak azt, hogy hogyan hozott vissza bennünket az Úr magához egy-egy olyan időszakból, amikor elmentünk tőle, hogy hogyan hoztuk az összetört életünket vissza Isten mennyei trónjához. Ebben hatalmas bizonyság van, hiszen mások azt mondják, hogy hát igen, az én életem is ilyen, én se Istent követem, vissza lehet akkor jönni, oda lehet menni Isten kegyelmi trónjához. És így van, ez egy nagyon nagy bizonyságtétel, amikor azt mondom, hogy összetörtem, elmentem Istentől, bűnben éltem, nem az ő akaratában éltem, de most elhatároztam, hogy visszamegyek ő hozzá, és jövök az ő kegyelmi trónjához. És ezt mások halva felállnak, és ugyanúgy követnek majd bennünket. A 8-as versben azt olvassuk, hogy mondta Naomi az ő két menyének: menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, miképpen ti is cselekedtetek a megholtakkal és én velem. Adja az Úr ti nektek, hogy találjatok nyugalmat, kiki az ő férje házában. És megcsókolta őket, és nagy felszóval sírtak. És mondták neki: bizony, mi veled együtt érünk a te népedhez. Naomi pedig mondta: térjetek vissza, lányaim, miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak-e még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnétek? Térjetek vissza, lányaim, menjetek, mert én már vénebb vagyok sem, hogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reményem, még ha az éjjel férjhez is mennék, és szülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztathatnátok-e magatokat miattuk, hogy férjhez ne menjetek? Nem, édes lányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig nagy felszóval tovább sírtak, és Orpa megcsókolta az ő napát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Ő pedig mondta, ímé a te sógor asszonyod visszatért az ő népéhez és az ő isteneihez. Térj vissza te is a te sógor asszonyod után. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta, hogy erőszakoskodik vele menni, nem szólt neki többet. Látjuk, hogy Rút megpróbálja lebeszélni a moabita lányokat, hogy vele jöjjenek Izraelbe. Meg kell értenünk azt, hogy az izraelieknek semmi köze nem volt a moabitákhoz. Hogyha ezek a lányok visszatértek volna Naomival Izraelben, valószínűleg sohasem mehettek volna férjhez, valószínűleg megvetett özvegyek lettek volna, és nyomorban élték volna le az életüket. Ahogyan beszéltünk az özvegy asszony példázatával kapcsolatosan vasárnap, beszéltünk arról, hogy milyen megvetettek voltak még az izraeli özvegyasszonyok is, nemhogy a moabita özvegyasszonyok. És Rút ezért próbálta őket lebeszélni, hogy ugyan ne gyertek, semmi értelme nincsen, fiatalok vagytok, menjetek férjhez egy jó moabita férfihoz, éljetek jó életet. És itt utal Naomi arra a szokásra, hogy ha egy férfi meghalt, akkor a testvére kellett, hogy feleségül vegye a megholtnak a feleségét, azért, hogy utódot támaszon neki, azért, hogy a neki osztott izraeli örökség fennmaradjon, hogy a család fennmaradjon. És erről beszél itt Naomi a menyeknek, hogy ugyan nekem nincs több fiam, minek jönnétek vissza, én nem tudok nektek másik férjet adni, vén vagyok, még ha szülnék is most, mire azok felnőnek, egyszerűen nincs értelme, maradjatok én. És látjuk, hogy nem nagyon bátorítja Naomi őket, hogy jöjjenek, és ott legyenek, és Istent kövessék, és jöjjenek vissza Isten népéhez. Így egy tanítást hallgattam, és abban a tanító így megjegyezte, hogy milyen érdekes evangelizációs módszer ez, mert mi legtöbbször könyörgünk az embereknek, hogy ó, ugyan gyere már, kövess már Jézus, gyere velem, gyere Istent imádni. Naomi meg pont az ellenkezőjét csinálja, nehogy gyertek, de ne jöjjetek, és háromszor is megpróbálja lebeszélni őket. Ehhez képest Rút azt mondja, hogy de én akkor is megyek, én eldöntöttem, és veled megyek. És milyen hatalmas dolog lenne, ha mi is így hirdetnénk az evangéliumot, hogy Jézus szeret titeket, megbocsájt, de ne gyertek, nem jó, nem lesz jó, maradjatok itt, és valaki azt mondaná, hogy de én akkor is Jézushoz fogok ragaszkodni. És Naomi teljes erejével megpróbálja lebeszélni a menyeket, de nem sikerül. Látjuk, hogy először mind a kettőnek ugyanaz a reakciója. Mind a ketten sírnak, zokognak, megcsókolják egymást, egy érzelmileg nagyon megterhelő pillanat ez, és mind a kettőnek ugyanolyan nedves marad a zsebkendője. Mind a ketten először azt mondják, hogy bizony mi veled megyünk. De ahogy győzködi Naomi őket, látjuk, hogy Orpa inkább úgy dönt, hogy hát akkor én maradok, hogyha nem kell menni, és az érzelmi felindultsága elmúlik, és akkor úgy dönt, hogy visszamegy a bálványimádásba, visszamegy a moabita istenekhez, a moabita életbe, és nem akar ő hallani akkor erről az élő igaz Istenről. Rútnak a reakciója viszont nem változik meg, mert a szívébe hozott egy döntést. Rút egyszerűen eldöntötte, hogy ő jönni akar, és ő ragaszkodni akar, és vállalja a nyomort, vállalja az Isten népével való együttélést, vállalja az Isten hitüket, vállalja ezt halálig, és ki is fejezi ezt a hitét Rút, ahogyan végre tudomására hozza Naominak, hogy már pedig ő megy, azt mondja, hogy ahova te mégy, én is oda megyek. ha csak ennyit mondott volna, akkor gondolhatnánk azt, hogy Ruth Naomit egy útlevélnek akarta használni, hogy hát ha egy izraeli nővel megy, hát akkor könnyebben beengedik Izraelbe. De aztán tovább mondja, és azt mondja, hogy ahol megszállsz, én is ott szállok meg. Vállalni fogom azt a nyomorult, megvetett, szegény sorsot, ami rád vár, izraeli özvegyként, vállalni fogom ezt az életet. Azt mondja, hogy a te néped az én népem. Vállalni fogom Isten népét, Isten népével való együtt élést. Vállalni fogom az Istenedet. És Naomi kifejezi a bizalmát az Izrael igaz Istene felé azzal, hogy vágyik arra, hogy ott temessék el őt is az ígéret földjén, ahova Naomi tart, bízva, hogy Isten népének az tett ígéreteknek az örököse lesz ő is. És azt mondja Ruth, hogy én ragaszkodok. Én ezt eldöntöttem, elköteleztem magam, teljesen felesleges tovább magyarázni, hogy menjek vissza, én nem fogok visszatérni. És itt látunk egy hatalmas dolgot, hiszen Ruth elhagyta a bálványimádó múltját. Ezzel a ragaszkodással, amit most itt tudomására hozott Naominak, azt mondta, hogy én véget vetek a múltamnak. És hogyha emlékeztek, a Józsué 24-ben, a 2. versben olvastuk azt, hogy Ábrahám is ugyanezt tette, ugyanezt lépte meg, amikor elhagyta az őseinek bálványimádó kultúráját, és azt mondta, hogy én kimegyek innen, és Istenhez fogok ragaszkodni. Az Úr elhívta, és Ábrahám elindult, mindent maga mögött hagyott. És Ruthnak ez a cselekedete annyira gyönyörű előképe a megtérésnek, hiszen a megtérés is ugyanezt jelenti, hogy elhagyom a bálványimádó múltamat, elhagyom azt az életemet, amiben eddig az e világ fejedelme volt, az Úr, a Mester, meg az kívánságok, a világi kívánságok, meg a saját vágyaim, és ezeknek mind nemet mondok, és el fogom fogadni azt a sorsot, amire Isten hív engem, bármi is legyen az, el fogom fogadni Istennek az embereit, velük együtt fogok élni, és el fogom fogadni Istent, és vágyok arra, hogy az ő ígéreteinek az örököse legyek én is. És ez egy teljes megtérésnek az előképe, amit itt látunk Ruth életében, és mai napig is a zsidó rabbik úgy emlékeznek Ruthról, mint a tökéletes prozelitáról, mint a tökéletes olyan emberről, aki pogányból zsidó lett, és Ruth a példája ennek. Ugyanakkor látjuk Orpát, aki körülbelül annak lenne a példája, mint amit Jézus a magvető példázatában említ, hogy ő az olyan mag, aki kikelt, és felnövekedett, de nem lett gyökere, és amikor jött a nehézség, meg a hőség, akkor elszáradt. Ő az, aki örömmel fogadta Naominak a döntését, hogy megyünk Istenhez vissza, örömmel fogadta, de ez csak egy érzelmi fellángolás volt, semmi elkötelezettség nem volt a szívében mögötte. Lehet, hogy eleinte azt gondolta, hogy ez jó ötlet, menni fogok, én is ott fogok menni, szeretni fogom Isten népét, el fogom fogadni őket, el fogom fogadni én is a sorsot, amit az Úr rám bíz, el fogom fogadni Istennek az úrságát, és lehet, hogy előtte ezt gondolta, de ez csak egy érzelmi állapot volt, mert végül is nem tartott ki a döntése az elkötelezettsége mellett. És keresztényként nagyon sokan vannak, akik jó szándékkal akarnak Isten fele indulni, és lehet, hogy eleinte még úgy gondolják, hogy tényleg vállalják is mindazt, ami ezzel jár, de legtöbbször kiderül, hogy mindössze egy érzelmi fellángolás volt, és nem egy meghozott, alaposan átgondolt döntésnek az eredménye. Ruthban ellentétben ezt a sziklaszirád elkötelezettséget látjuk, amit itt még most csak mond. Látjuk, hogy Naomi ezt fel is ismeri, mert nem vitatkozik vele tovább. Biztos ismerte Ruthot, tudta, hogy amit elhatározott, azt el is határozta. És fogjuk látni Ruth életében, hogy ezt meg is tartja, nem csak beszél róla. Nagyon fontos az, hogy keresztényként ott legyen bennünk ez az elkötelezettség, és azt tudjuk mondani, amit Ruth mondott, hogy vállaljuk azt, amit Isten nekünk tervez, vállaljuk az Isten népével való közösséget, vállaljuk az Isten úrságát és vezetését az életünkbe, és ne csak mondjuk, hanem ezt meg is éljük, úgy, ahogyan Rút is megélte azt. Mindezek után azt kell meglátnunk, hogy Naomi egy jó példája egy olyan hívőnek, aki Isten akaratától eltávolodik és elmegy a saját feje után, aki egy ideig elhagyja az Isten dicséreteiben, meg imádatában Isten igéjében való élést, de aztán egy idő után a szíve vágyakozva visszatér. Naomi egy ilyen visszatérő kereszténynek az előképe, akit Isten természetesen szeretettel fogad. És hogyha a tékozló fiú példázatára emlékeztek, akkor beszéltünk arról, hogy ez a példázat mennyivel inkább Isten tékozló szeretetéről szól, és ugyanígy ez a család, ahogy tékozlóan elmentek Isten akaratából, Naomi visszatér, és ugyanígy Isten tékozló kegyelméről, meg pazar szeretetéről szól, ahogyan visszafogadja őt. 19-es versben olvassuk, hogy amikor elindult Rút meg Naomi Betlehem felé, akkor mentek mind a ketten, amíg Betlehembe nem érkeztek, és lehet, hogy amikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és mondták, hogy nem, de Naomi ez. És ő mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engemet az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, holott az Úr ellenem fordult, és a mindenható nyomorúsággal illetett engem? Így tért vissza Naomi, és vele a Moábita Rút, az ő menye, aki hazatért Moáb mezejéről. Megérkeztek pedig Betlehembe az árpa-aratás kezdetén. Látjuk, hogy Rút és Naomi úton vannak, megérkeznek Betlehembe, és itt a Héberben azt olvassuk, hogy az asszonyok kezdték el kérdezgetni, hogy csak nem a Naomi ez, aki visszatért, és hogyha emlékeztek, Naomi azt jelenti, hogy örömöm, kedvesség, és azt mondta Naomi, hogy ne hívjatok engem örömömnek, mert én nekem keserű a sorsom, Isten megfenyített engem. Úgy mentem el, hogy teli voltam, mindenem megvolt, és úgy jöttem vissza, hogy semmim sincsen, elárvult vagyok, teljesen üres vagyok. Hívjatok Marának, a Mara az keserűséget jelent. De látjuk Isten kegyelmét, hogy bár Naomi ezt a nevet választotta volna magának, a 22-es versben mégis azt olvassuk, hogy Naomi tért vissza, és onnantól kezdve egyszer se olvasunk Maráról, mindig Naomiról olvasunk. Mert Istennek a tervében az volt, hogy Naominak a neve az öröm marad, hogy öröm lesz, teljes lesz az öröme, úgy, ahogy Isten azt eltervezte. És látjuk, hogy Naomi teljesen sötéten látja a saját jövőjét, a saját helyzetét, és azt mondja, hogy a mindenható megvert engem, megnáspágolt, megdorgált, nagyon keserű vagyok, nincsen semmim. És látjuk azt, hogy azt hitte Naomi, hogy teljesen üresen, teljesen árván jött vissza. És mindig ez történik egyébként, amikor Istentől elmegyünk, Isten dicséretét, meg az igében való élést elhagyjuk. A nehéz időszakokban mindig ez történik, hogy elmegyünk azzal a céllal, hogy valahol keressünk valamit, amivel beteljesedjünk, de a végén teljesen üresen és összetörten és elárvultan tudunk őhozzá visszajönni. Naomi itt azt gondolta, hogy teljesen üres és teljesen árva, és ugyanakkor Jézusnak a dédmamáját hozta magával vissza Rútot, majd fogunk olvasni róla Máté evangéliumában, kinyitod az Új Szövetséget, az első lapon, az első versek között ott van, hogy Rút Jézusnak az egyik felmenő rokona volt, Dávid király volt a dédunokája Rútnak, és úgy volt Dávidnak a leszármazottja majd Krisztus. És Rút azt gondolta, hogy a visszatérése az csak egy nyomorúságos pillanat, hogy utolsó reményként visszajöttem, elárvult, szegény, megvetett özvegy leszek, ráadásul itt van ez a Moabita lány is, aki szintén elárvult, nyomorult özvegy lesz, még rosszabb, mint én, mert ő még Moabita is, és teljes ilyen lemondással érkezett vissza Isten kenyerének házába, Isten dicséretei közé. De Istennek látjuk már ebbe is megcsillanni a hatalmas kegyelmét, hogy Istennek hatalmas terve volt. Ezt az egész nehéz helyzetet kihasználta arra, hogy Rútot elkülönítse magának, hogy félretegye a saját céljaira, és Istennek a terve volt az, hogy Rúton keresztül származzon majd Dávid, és majd Dávidnak a legkiválóbb fia Jézus Krisztus. És Isten kegyelme, Isten terve sokkal hatalmasabb volt az, mint amit Naomi el tudott volna gondolni. Nagyon sokszor mi is így vélekedünk saját magunkról, a megtérésünkről, vagy az Istenhez való visszatérésünkről, vagy az Istennel való életünkről, hogy hát ez van, nem sokat ér, üres, semmi. Közben Isten meg hatalmas tervvel tekint rá, és hatalmasak az ő útjai, meg gondolatai velünk kapcsolatosan, és ugyanúgy, ahogy Naomival kapcsolatosan is azok voltak. Naomi ezt akkor nem látta, mindössze csak magára tudott gondolni arra, hogy milyen keserű és nyomorult, és közben még ekkor nem tudott ragaszkodni teljes bizalommal és teljes hittel Istenhez, bár annyi bizalma és hite legalább maradt, hogy visszajöjjön Istenhez. És látjuk, hogy ez kezdetnek bőségesen elég volt, mert Isten ezt a apró kis hitlépést később olyanokban hatalmasan megáldja. Arról olvasunk, hogy Betlehembe az árparratás kezdetén érkezett vissza Naomi és Ruth. Ez egy nagyon fontos dolog. A történet ugyanis a továbbiakban az Arató mezőkön folytatódik, és utána majd Boáznak a házában. De amiért még nagyon fontos dolog ez, az, hogy a pünkösnek az ünnepe, az pontosan az árparratás végén van a zsidó naptárban, és a Rút könyve egyike annak az öt könyvnek, amit ünnepekkor teljesen felolvasnak, és a zsidók a pünkösnek második napján a zsinagógákban Rút könyvét olvassák fel, és Rútra úgy tekintenek, mint a tisztaságnak, az Istenbe való bizalomnak és a felelősség teljes életnek a példájára. És éppen ekkor van az, amikor a zsidó fiatalok a hitükről bizonyságot tesznek a zsinagóga közössége előtt is. Ez az elkötelezésnek és az odaszánásnak a napja a zsidó ünnepekben. És hogyha 3 Mózes 23-ban olvasol arról, ahogyan Isten elrendelte ezt az ünnepet, fogod látni azt, hogy 50 napot kellett számolni az első kéve bemutatásától, és 2 kovászos kenyeret kellett hozniuk a zsidóknak, hogy azt felmutassák Isten előtt. És nagyon csodálatos dolog ez, hiszen a 2 kovászos kenyér az egyik a zsidó nemzetet, a másik pedig a pogányokat képviselte, és tulajdonképpen az ünnep arról szól, hogy Isten a zsidókat meg a pogányokat egyként el fogja fogadni az egyház keretein belül, és pünkösd ünnepének a beteljesedése, az ugye Krisztus feltámadása után pontosan 50 nappal történt, amikor is megszületett az egyház, amikor Krisztus a zsidókat meg a pogányokat egyesítette és együttesen elfogadta. Hogyha emlékeztek, az első zsenge ünnepekor, a kovásztalan kenyerek ünnepén nem volt szabad, hogy kovász legyen a kenyérben, hiszen ez azt jelképezték, hogy Jézus Krisztus a mi megöletett bárányunk, és az első zsenge ünnepe pedig azt jelképezte, hogy Jézus, aki kovásztalan, aki bűntelen, aki tökéletes, az feltámadt a halálból, és Isten elfogadta a feltámadását. De 50 napra rá kovászos kenyeret kellett hozni, az pontosan bennünket, embereket jelképezett, akikben van bűn. Krisztusban nincsen, de emberekben van bűn. És a 2 kenyér pont a zsidóságot, meg a nem zsidóságot jelképezte, és azt, hogy a 2 együtt Isten elfogadja az egyház keretein belül, hogy a kegyelme kiterjed rájuk. És csodálatos látni azt, hogy nem csak a mózesi könyvekben, hanem itt is egy konkrét példát látunk arra, hogy Isten kegyelme hogyan terjed ki a pogányokra. minden emberre, nem csak a zsidókra, hiszen Rút maga pogány volt, moabita volt, Isten kegyelme kiterjedt rá, és ezek az ünnepek mind-mind erre mutattak, és pünkösd ünnepekor Krisztus feltámadása után 50 nappal ez valósággá is vált, és ez egy nagyon csodálatos dolog, mert azt hiszem, hogy legtöbben, akik itt ülünk, a pogány részbe tartozunk, a nem zsidó részbe, és hálásak lehetünk azért, hogy Istennek a kegyelme, jósága és hűsége az ránk is ugyanúgy kiterjedt. És bizonyítva lett ez Rútnak a példájával, meg sok egyebek más példájával. De ez nagyon fontos, hogy így az árpa-aratás ünnepekor a zsidók ezt a könyvet mái napig is az elkötelezettség példájaként olvassák, és közben pedig az egyházról beszélnek profétikusan, sajnos nem mindenki érti még ezt, és úgy gondolják, hogy a két kovászos kenyér az a két törvénytáblát jelenti, de a törvénytábla nem lehet kovászos, mert maga a törvény az tökéletes, az hibátlan, az bűn nélküli való, de majd eljön az a nap Isten ígérete szerint, amikor a zsidók is meglátják, hogy ez a két kenyér, ez nem más, mint a pogányság és a zsidóság együttesen. Rút ennek a példája, és mi is ennek az élő példái vagyunk. Az igazi kérdés az az, hogy hogyan fogadjuk Istennek a kegyelmét, és talán, hogyha ezt az első fejezetet össze kellene foglalnunk, akkor talán úgy lehetne összefoglalni, hogy hogyan is működik, hogyan is munkálkodik Isten kegyelme azokban az időszakokban, amikor fenyít bennünket, azokban az időszakokban, amikor kemény, nehéz időszakokon megyünk keresztül, és hogy mi a mi részünk ebben a közös munkában, nevezetesen az, hogy megmaradjunk Isten igéjében, Isten dicséretében, ragaszkodjunk hozzá, csillapodjunk le abban, hogy ő Úr mindenek fölött, és várjunk rá, és Isten megerősíti azoknak az erejét, megújítja azok erejét, akik rávárnak az ő ígérete szerint. És hogy legyen meg bennünk az az elkötelezettség, ami egy felelősségteljes életet mutat, úgy, ahogyan Rútban megvolt. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked a te végtelen kegyelmedet. Köszönjük, hogy a te hűséged, a te jóságod az irántunk való szeretetedből fakad. Köszönjük a végtelen kegyelmedet, Uram. Köszönjük, hogy láttad azt, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van, Uram, arra, hogy megválts bennünket, hogy megtisztíts bennünket. Köszönjük, hogy elküldted a drága fiadat, aki bűntelen volt, akit megáldoztál, Uram, a mi bűneinkért, azért, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük, hogy elfogadtad őt, mint tökéletes áldozatot, és így biztosan tudhatjuk, hogy minden bűnünk, minden hiányosságunk, minden tudatos lázadásunk, ez rendezve van, kifizetted érte az árat. Uram, köszönjük azt, hogy 50 nappal a feltámadásod után elküldted ezt a drága szent lelkedet, és megszületett az egyház. Köszönjük, Uram, hogy mi is így születhettünk újjá, a te drága véred által, a szent lelked által. Köszönjük, hogy édes gyermekeiddé fogadtál minket. Köszönjük, Uram, azt, hogy gyermekeidként bánsz mi velünk. Köszönjük, Uram, hogy vigyázol ránk, szeretsz minket, és az a célod, Uram, a dorgálásoddal, a fenyítéseddel, hogy megszentelj minket, hogy elkülöníts bennünket a te számodra, hogy olyanná tegyél minket, amilyen te vagy. Uram, köszönjük, hogy lecsillapodhat a lelkünk te benned, abban, hogy te vagy az Úr minden fölött, te vagy a mindenható Úr, aki mindent a kezedben tartasz, és te mindent a gyermekeid javára formálsz. Köszönjük, hogy gyermekeidként a javunkra formálsz mindent, Uram. Dicsőség neked ezért. Uram, kérlek téged azokért a testvéreimért, akik most nehéz időszakon vagy száraz időszakon mennek keresztül, hogy legyél, Uram, jelen a szárazságban, a nehézségben. Add, Uram, hogy tudjanak lecsillapodni a te úrságodban, a te mindenható jelenlétedben és lényedben. Hagyd tudjanak várni téged, Uram, hagyd tudjanak az igédben és a dicséretekben megmaradni, hagyd tudjanak elkötelezetten ragaszkodni hozzád. És Uram, újítsd meg az ő erejüket, erősíts meg, Uram, a lábaikat. Csak kérünk téged, Uram, hogy ragyogtasd az arcodat ő rájunk. És Uram, kérlek téged azokért a testvéreimért, hogy akik most áldásban élnek, és tudják, hogy meglátogatta őket az Úr, hogy Uram, hogy tudják az elkötelezettségüket te irántad elmélyíteni, a benned való bizalmukat elmélyíteni, Uram, hogy amikor jönnek a nehéz idők vagy szárazságok, akkor is tudjanak te hozzád ragaszkodni. Köszönjük, Uram, hogy bennünket mindannyiunkat dicsőségről dicsőségre vezet, hozzád egyre közelebb. Köszönjük, Uram, hogy te a sötétségben, a sötét körülményekben, a sötét környezetben is ugyanúgy munkálkodsz a nagy kegyelmed szerint. Köszönjük, Uram, hogy részei lehetünk, Uram, a te kiválasztott népednek. Köszönjük, hogy szentjeid, elkülönített szentjeid vagyunk neked. Uram, szeretnénk ott lenni mindig te nálad. Szeretnénk ott lenni a te népeddel. Uram, kérünk téged, hogy formáld a mi szívünket, és taníts bennünket, hogy hogyan legyünk tiszták, hogyan bízunk benned, és hogyan tudjunk felelősségteljes életet élni, Uram, ebben a sötét világban. Köszönjük, hogy a te ígéddel tisztára mosol, és a te ígéd az, ami hitet, bizalmat növeli a szívünkben. És köszönjük, Uram, hogy a te dicséreteidben lakozol, hogy dicsérhetünk, Uram, és te ott lakozol azokban. Jézus, csak kérünk téged, hogy vonj magadhoz közel minket. És a Uram, hogy így bizalommal és hittel tudjunk megragadni minden ígéretedet, amit adtál nekünk. Uram, olyan sokan vannak ebben a városban, akik nem ismernek téged. Csak kérünk téged, hogy gyere és tölts ki a te szent lelkedet, Uram, az itteni emberekre. Hadd ragyogjon föl a te lényed, Uram, az életükben. Hadd ismerjenek meg téged. Uram, kérünk téged, hogy vonj magadhoz közel sokakat. És kérünk téged, hogy töltsd be bennünket, hogy tudjunk tanúbizonyságul élni, hogy tudjunk a te tanúid lenni a szavainkkal, az életünkkel. Csak vágyunk arra, hogy megdicsőj bennünk és rajtunk keresztül. Légy áldva, Uram, mert te méltó vagy minden dicséretre. Te fiad nevében kérünk. Amen.